Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STS Szabad Egyetem előadássorozat 24. szemeszterének imáron 7. előadásán a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében. Az STS Szabad Egyetem 24. szemeszterében összesen 11 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk dr. Kukovec Ákos vegyész, az MTA doktora, az STS TTIK alkalmazott és környezeti kémiai tanszékének docense. 1964-ben Szegeden született, a Radnóti Miklós gimnáziumban, majd a Jatén tanult. Posztdoktori kutatásait a Bécsi Egyetemen végezte. Magyari és bújai ösztöndíjas volt, majd 2012 és 2017 között egy kiváló záró minősítésű lendületkutató csoportot vezetett. Kari tudományos díjait, ifjúsági Polányi Mihály és Pungor Ernő díjat kapott. Kutatási területe a nanopórusos anyagok előállítása, jellemzése és nedvesítési tulajdonságainak vizsgálata. Több mint 250 tudományos közlemény társszerzője, melyekre eddig több mint 4100 független hivatkozást kapott. Hírsindexe 34. Felkérem professzor urat, tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen. Először is jó estét mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek, és remélem, hogy kellemes élményekkel fognak hazamenni. Egy gondolatot mielőtt neki kezdenénk a címről, jó? Ha feltéve, hogy ez világít. Igen. Műtárgymesék. Nagyon szeretném azt mondani, hogy a műtárgyak vizsgálatára fogom önöket tanítani ebben az egy órában, de nem merek ilyet mondani, csak annyit merek mondani, hogy mesélni fogok érdekes dolgokat, mert ez egy rettenetesen érdekes és nagyon szertágazó, nagyon bonyolult dolog. Úgyhogy az én célom körülbelül ma este annyi, hogy hát ha önök közül néhányan kedvet kapnak ahhoz, hogy ezzel foglalkozzanak ezzel a területtel. Egyetlen egy ember sincs most ebben a teremben, és megkockáztatom, hogy a tévé előtt sincs egyetlen olyan ember se, aki valamilyen tudásával, ami már megvan neki, ne tudna becsatlakozni ebbe a gondolatvilágba, mert ez egy annyira összetett terület. Messze nem csak arról van szó, hogy kémiai vizsgáló módszerekkel kellene nekünk itt az anyagokkal kezdeni valamit, hanem a művészet, a kultúra, a kultúrtörténet, a technika történet, ezek mind-mind egy szerves egységbe gyúrva nagyon-nagyon érdekessé teszik azt, ahogy vizsgálhatunk ma műtárgyakat általában. Úgyhogy, ha valamelyiküket sikerül erre rákapatnom, akkor elégedett leszek. Mielőtt elkezdenénk, engedjék meg, hogy mutassak egy olyan ábrát, aminek első közelítésben nem sok köze van a tárgyhoz, csak egyszerűen szeretem megmutatni, és kihasználom az alkalmat, hogy most megmutathatom önöknek. Ez egy dupla logaritmikus ábrázolás, amin a vízszintes tengelyen a hangfrekvenciát látjuk, a függőleges tengelyen pedig az elektromágneses spektrumnak a frekvenciáját. Amire föl szeretném hívni a figyelmüket, az az icipici kis szivárványos csíkocska itt. Na, az az a terület a világból, amit a szabad szemünkkel látunk, a saját fülünkkel hallunk. Az összes többi, minden más körülöttünk az elsődleges érzékeink szempontjából sötétség. Ez lehet nagyon demotiváló is, én kifejezetten motiválónak találom ezt az ábrát, azért, mert azt mutatja nekem, hogy mennyire messze vannak a határok, mennyire sok érdekes dolog van a világban, amiket megismerhetünk. És hogyha ebből az aspektusból nézzük, akkor nagyon is a tárgyunkhoz tartozik. Nézzük akkor talán egy kicsit pontosabban, hogy mi is lesz ez a mai tárgy, miről fogunk beszélgetni ma. Az előadás első részében arra provokálom majd önöket, hogy gondolkodjunk együtt azon, hogy mit nevezünk eredetinek. Ugye a hamisításnak csak akkor van értelme, hogyha vannak nem hamis, vagyis hogy eredeti dolgok, de az, hogy mi az eredeti és mi a hamis, az egyáltalán nem olyan nyilvánvaló, mint ahogy az ember elsőre gondolná. Majd, hogyha erről beszélgettünk, akkor utána néhány ismertebb esetet, amiket név szerint szokás tudni mondanék, és aztán, ahogy az idő engedi, fogunk haladni műszeres vizsgáló módszerekkel, ugye a szűkebb szakterületemről is beszéljek egy keveset, és itt is valamiféle olyan logikát fogunk követni, hogy először az atomok, illetve hát az atom magukban zajló folyamatoknak a műtárgyvizsgálati kihasználásáról beszélgetünk, utána az atomi kapcsolatoknak a vizsgálatokban való kihasználásáról, molekulaspektroszkópiáról, majd az egész nagy rendszernek, amit egy makroszkopikus tárgy, maga a műtárgy jelent, ennek a képalkotó módszeres vizsgálatáról is beszélünk majd, ahogy az idő engedi. De kezdjük az első gondolatsorral, azzal, hogy mi az eredeti és mi a hamis. Megkockáztatom, hogyha az előadás előtt megkérdeztem volna önöket az utcán, hogy el lehet-e dönteni egyértelműen egy tárgyról, egy műalkotásról, hogy eredeti vagy hamis, akkor lett volna önök közt olyan, aki azt mondta volna, hogy persze, lehet tudni, hogy mikor készült, lehet tudni, hogy ki készítette, vagy úgy van, vagy nem, vagy eredeti, vagy hamis. És vannak is ilyen műtárgyak, csak sokkal kevesebb, mint azt az ember igaziból, úgy alapból gondolná. Vannak ilyen eredeti darabok, de ezek elég ritkák. A legtöbb olyan műtárgy, amit önök eddig láttak, az nem biztos, hogy ebben a kategóriába tartozik, akármilyen múzeumban is voltak, erre majd lesznek példák. Mit gondolunk például azokról a tárgyakról, amik eredetiek voltak, de elromlottak, akár mostanában mondjuk, és aztán korhű darabokkal javították őket. Eltört a tárgy, és aztán megragasztottuk, és eredeti darabokat használtunk. Ez most még az eredeti tárgy, vagy már ez nem az? Mit gondolunk arról, hogyha nem találtunk hozzá korhű cseréptörmeléket, de megtaláltuk azt a módszert, amivel annak idején ezt megcsinálták, és ezzel a módszerrel előállítunk egy új pótlást, és azzal javítjuk a tárgyat. Eredeti vagy nem eredeti? Mit gondolunk azokról a dolgokról, amik olyan régiek, hogy már réges-régen elromlottak, és alkalmasan több száz évvel ezelőtt javították őket olyan módszerekkel, amik akkor esetleg a legjobb technológiát jelentették, de ma már inkább a brutális gányolás kategóriájába tartoznak. Mit gondolunk arról, hogyha mondjuk egy festmény elkészült egy festő műtermében, de az illető valójában hozzá se nyúlt, mégis neki tulajdonítják. Vannak magányos zsenik, akik egyedül alkotnak, de vannak olyan nagyon jól ismert festők, ugye nem kell nagyon keresgélni, mondjuk Rembrandt például tipikusan egy ilyen példa, akik bizony a mai értelme véve egész kis KFT-ket vittek, amikben nagyon sok festmény készült, sok embernek a munkája során, és Rembrandt alkalmasint nem is biztos, hogy olyan nagyon sokat hozzátett egy-egy festményhez. De lehet, hogy egy keveset hozzátett, de mégis az ő neve alatt árulják. Eredeti Rembrandt, vagy nem eredeti Rembrandt az ő műhelyében, az ő felügyelete alatt, de 99%-át egy ma már nem ismert nevű valaki festette, 1%-ot meg oda festett Rembrandt. Ez most egy eredeti kép, vagy nem eredeti kép? És mit gondolunk azokról a tárgyakról, amik teljesen modernek, de teljesen korhű módon készültek? Ha most kovácsolnak Japánban egy szamuráj kardot olyan acélból, olyan faszénnel, amit 1000 évvel ezelőtt is használtak, és úgy hőkezelik, és úgy élezik, akkor ez egy eredeti szamuráj kard, és értékes, vagy nem értékesebb, mint egy tucat termék, amit kivágnak lemezből lézerrel, és aztán futószalagon benyelezik és eladják a gyűjtőknek. Tehát ez közel sem olyan egyértelmű ez a kérdéskör. Ráadásul a tárgyak akkor is kölcsönhatnak a környezetünkkel, és akkor is változnak, ha mi nem csinálunk semmit. Erre egy példa, ez egy elég elhíresült példa, ez egy bizánci evangélium kézirat, ami azért híres, mert tele van teljesen fekete arcú angyalokkal, ami csodálatos összeesküvés elméletek garmadáját generálta a megtalálása után. Vajon miért feketék az angyalok büntetésből, vagy ezzel üzenni akart valamit a szerző, vagy egyáltalán esetleg valami déli kapcsolata volt, és azért festett fekete fejű embereket. A valóság pedig összesen annyi, hogy ezeknek az angyaloknak 600 évig gyönyörű rózsaszín bőrük volt. Csak annyi történt, hogy amivel a rózsaszín bőrüket megfestették, az egy olyan festékkeverék volt, ami piros pigmentből, meg fehér festékből állt. A fehér festék pedig az ólomfehér nevű színezék volt, ami szép fehér, de ólomból van. 600 évig semmi baja nem volt neki. Aztán, amikor a 19. század elején elterjedt a városi gáz használata, ugye a városi gáz a szénből készül, a szénben mindig van egy csomó kén, ezért aztán onnantól fogva, hogy a városi gázzal világítottak mondjuk a könyvtárakban, levéltárakban, onnantól fogva ezeken a helyeken nagyon megnőtt a levegő kén tartalma. És ez a kén szépen elreagálta ólomfehér festékkel, és mostanra befeketítette ezeket az angyalokat. Ehhez közvetlen emberi beavatkozás nem is kellett. Ez a kódex egy eredeti, semmi kétség afelől, hogy ez egy 800 éves kézirat, de mégse olyan, mint ami ennek annak idején megcsinálták. Vagy itt van ez a jól ismert bronz ötvény, lehet, hogy látta is már valaki, aki járt arrafelé, ugye ez a kapitóliumi farkas, Rémusszal és Romulusszal. Azt szokás róla tudni, hogy ez még Róma felemelkedése, vagy igazán naggyá válása előtt, az etruszk korból való, körülbelül az időszámításunk előtti 5. századból. Ez az, amit szokás róla tudni. Ha pedig rendesen megnézzük, akkor az derül ki róla, hogy ez a farkas bizony az időszámításunk szerinti 10. századi öntés technológiával készült, mégpedig azért, mert annak idején a középkorban a farkast újra öntötték. Ha pedig megnézzük az ikreket is, akik alatta vannak, azok 2000 évig nem voltak ott. Aki a 15. században tette oda őket, az pontosabban ez a jó ember, Antonio del Pollaiolo, korábban úgy gondolták akkor, hogy ez jó ötlet, mert hogy ezek oda tartoznak. Tehát 2000 évig ez a farkas egyáltalán nem így nézett ki, de már 500 éve így néz ki. Eredeti vagy nem eredeti? Nem nyilvánvalóak ezek a dolgok. Még egy kép ezen a vonalom. Ez egy, hát véleményes, hogy mennyire érdekes kép, de minden esetre egy Perugino nevű Quattrocento-Cinquecento határán dolgozó olasz festőnek a Madonna gyermekeivel című képe. Ez egy Perugino kép, semmi kétség róla. Igen ám, de volt olyan elvetemedett képelemző, aki az képen szereplő 6 figura arcát megvizsgálta számítógépes képelemzéssel. Mindegy, hogy pontosan mit csináltak, az ecset vonások sűrűségét, finomságát, hosszát, ilyeneket elemeztek alapvetően, és azt találták, hogyha azt a nagyon sok megvizsgált paramétert, azt valamiféle redukció módján, aki esetleg tudja mi az, hogy főkomponens analízis, azt gondoljon valami főkomponens analízis szerűségre, ábrázolták egy ilyen koordináta rendszerben, akkor bizony a 6 alakról kiderült, hogy ezeket 4 különböző kéz festette. Ami ugye kétféleképpen lehet, vagy Perugino-nak volt 4 keze és mindegyikkel tudott festeni, vagy ami jóval valószínűbb, hogy ezeket nem egy ember festette, hanem legalább 2-3, de legvalószínűbb, hogy 4. És hogy ne csak festményeket hozzak, ilyen példának ez a Szent Márk székesegyház oltára. Ezt is könnyen lehet, hogy látták már többen is, és ha látták, akkor bizonyára megcsodálták az oltár melletti 4 oszlopot, amiket a korai keresztény szobrászat csodálatosan míves példáiként szokás emlegetni, és az hozzájuk a történet, hogy amikor a 4. keresztes hadjárat után kipakolták Konstantinápolyt, akkor szuvenírnek elhozták magukkal Velencébe ezeket az oszlopokat, amik egyébként az időszámításunk szerinti 6. századból valók. És ezt nagyon sokáig így is tudtam, és így is gondolta mindenki, egészen odáig, amíg a II. Világháború alatt egy olasz művészettörténész nem kezdett el részletesen foglalkozni ezekkel az oszlopokkal, és el nem jutott oda, hogy hát ezek bizony onnan semmiképpen se származhatnak abból a korból. És egy másik történész pedig nem sokkal később megtalálta az oszlopok számláit is, amiket a készítőjük kiállított Velence város felé. Direkt nem hamisítót mondok, mert hát akkor ez nem volt hamisítás. Az, hogy ezek 800 évvel fiatalabbak, ez csak nekünk számít. Annak idején azt számított, hogy ezek szép oszlopok és jól néznek ott ki. Tehát mindebből azt gondolhatjuk, hogy ez a hamisítás ez egy elég elterjedt dolog volt már régebben is. És ez az össze-vissza ábra, nem is próbálom arra kérni önöket, hogy kövessék végig az összes nyilat, a nyilakat direkt össze-vissza húzgáltam, hogy belássuk róla, hogy mindenki hamisít mindenkit. Tehát messze nem csak arról van szó, hogy mi, a modern ember, rosszak vagyunk, és hamisítunk, ami a kezünk ügyébe kerül. Ez igaz, de nem a teljes kép. A teljes kép az az, hogy már 5000 évvel ezelőtt is nagyon fejlett civilizációk voltak, volt tárgykultúra, volt művészet, és 5000 évvel ezelőttől mostanáig folyamatosan mindenki hamisította, ami tetszett neki a korábbi korokból. A babilóniaiak hamisították az egyiptomiakat, a föníciaiak hamisítottak mindenkit, akinek hozzáfértek a dolgaihoz, a görögök leginkább saját magukat, a rómaiak imádták a görögöket, ezért aztán annyi görög szobor soha az életben nem készült az egész összes görög városállamban, mint amennyi Rómában készült görög szoborként később. A keresztény rómaiak visszanyúltak a görög gyökerekhez, a középkorban a keresztény Rómához nyúltak vissza, a reneszánsz mesterek előszeretettel hamisították saját magukat keresztbe hosszába, a barokk hamisította a reneszánszot, a viktoriánusok divatokról ráugrottak Egyiptomra, Kínára, Indiára, és mindent hamisítottak, amit csak lehetett. Így aztán a felvilágosodás korában pedig ezek a durva restaurálások voltak az igazán gyakori dolgok. Tehát összességében tel is tele van a világ körülöttünk olyan tárgyakkal, amik nem föltétlen úgy kerültek a mostani helyükre, hogy egyszer valaki megcsinálta őket, és azóta is olyanok, hanem van nekik valamiféle élettörténetük. A jó hír az az, hogy ezeket most már meg lehet vizsgálni. Ígértem néhány esettanulmányt, ez a leghíresebb. Ha csak egy nevet jegyeznek meg a mai órából, akkor az ő legyen, Han van Mecheren, aki egy közepesen jó holland festő volt, és a 20. század legjobb hamisítója, ha valahogy címkézni akarjuk. Annyira jó Vermeer hamisítványokat festett, hogy amikor ez a kép, az Emmauszi vacsora nevű képe elkészült, 1937-ben juttatta a piacra, akkor a világ összes Vermeer szakértője oda-vissza volt tőle, és úgy gondolták, hogy ennél jobb Vermeer képet nem ismer az irodalom. Egy valóban jó kép volt, tényleg olyan is volt, mint a Vermeer festette volna, de Han van Mecheren festette, aki remekül keresett ezen a bolton egyébként. És abból aztán később baja is lett, mert hogy mindenki vette a Vermeer képeit, többek közt a náci Németországba is adott el belőle képeket. Úgyhogy amikor vége lett a háborúnak, akkor megvádolták azzal, hogy a holland nemzeti kincseket kipakolta, és csak úgy tudta tisztázni magát, hogy felügyelet mellett festett egy Vermeer képet. Amiről aztán meggyőzött mindenkit, hogy ő valójában egy nemzeti hős, aki átverte a németeket. Úgyhogy összesen egy év börtönbüntetést kapott, és azt se töltötte le, igaz, hogy azért, mert infarktust kapott szegény. De minden esetre ez egy nagyon érdekes hamisítási történet. És nincs vége a II. Világháborúban, van tovább is. Tehát az egész a mostani korban is. Ez egy nagyon ikonikus katalógus, a British Museum, ami egy egész jó nevű múzeum, 1972-es katalógus, görög és római terrakotta lámpák szerepelnek benne. Egy baj van vele, hogy már a címlapon is hamis lámpa van, ez egy modern hamisítvány. Ez a jó ember itt, ez pedig már az internet korában hamisított, úgy hívják, hogy Jeremy Broadway, és amúgy egy fazekas tanár valamelyik angol kisvárosban. Ő kortárs kerámiákat hamisított Bernard Leach és Lucy Lee stílusában, és ezt egész jól csinálta, az EB hőskorában több tízezer fontot kaszált ilyenfajta hamisítványoknak az eladásával, és egész nehezen bukott le. Itt van egy eredeti Bernard Leach tál, és itt van egy Broadway-féle hamisítvány, tényleg jól néztek ki. Sajnos Lucy Lee hamisítvány nem találtam, csak Lucy Lee eredetit, de ezt is meg akartam önöknek mutatni, mert Lucy Lee önmagában is egy érdekes karakter, nagyon hosszú életű volt, nemrég halt csak meg, és egyike annak a kevés embernek, aki Nobel-díjas elméleti fizikus butuskának nevezett. Igaz, hogy azért, mert Schrödinger szerelmes leveleket írkált neki, és ezeket találta butuskának. Na nézzük, tulajdonképpen mekkora a műtárgypiac, mekkora üzlet lehet a hamisítás. Igazából ezt nagyon nehéz a kortárs hamisítást nehéz fölmérni. Amit lehet satszolni, hogy a legális műtárgykereskedelem körülbelül 45-50 milliárdos a dollár per év üzlet, az már egész tisztességes mennyiség. Az, hogy az illegális műtárgykereskedelem mekkora, az csak nagyon erősen satszolni lehet. Ez a 6 milliárd dollár per év, ez egy konzervatív becslés, ennél biztosan nem kevesebb, de ebben nem csak hamisítványok vannak, ebben benne van minden olyan, ami illegálisnak számít, tehát az ellopott tárgyaknak az újraeladása is például. Mindenesetre elég nagy a piac ahhoz, hogy érdemes legyen rajta hamisítani. És hogyha hamisítunk, akkor azok meg kell, hogy próbáljuk lebuktatni őket, a hamisítókat, és így jutunk el az előadás tulajdonképpen fő témájához, amikor néhány olyan anyagtudományi vizsgálómódszert szeretnék megmutatni önöknek, amik alkalmasak arra, hogy a hamisítókat lebuktassuk. Mert hogy egy nagyon érdekes világban élünk, nagyon nagy szerencsénk van, műtárgyak vannak több mint 5000 éve, hamisítás is van több mint 5000 éve, de olyan vizsgáló módszerek, amikkel valódi esélyünk van exakt bizonyítékokat adni arra, hogy valami igazi vagy hamis, azok csak a közelmúltban kerültek a kezünkbe ezek az eszközök, ezek korábban egyszerűen nem léteztek. Ami korábban létezett, az szakértelem volt. A szakértelem egyébként most is a lehető legfontosabb. Tehát a világ összes vizsgáló módszere nem ér semmit, hogyha az, aki vizsgálja, az nem ért ehhez a tárgyhoz. Így aztán, ha egy valaki fontos egy műtárgy azonosításában, az továbbra is nem a kémikus, hanem a művészettörténész. De a kémikus tud segíteni a művészettörténésznek. Az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy megmutassuk egy tárgyról, hogy nem lehet eredeti, az az, hogyha megmutatjuk, hogy nem keletkezhetett abban a korban, amikor az állítás szerint keletkezett. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, ahhoz valamiféle időmérő eszközre, valamilyen órára van szükségünk, ezeket az órákat a természet adja a kezünkbe, és úgy hívják őket, hogy radioaktív izotópok. Ha visszaemlékeznek az ilyen tanulmányaikra, akkor eszükbe juthat, hogy körülöttünk a világ atomokból van, az atomok azok atommagokból és elektronokból állnak, és az atommagokban vannak protonok meg neutronok. Az, hogy hány proton van egy atommagban, az megmondja, hogy milyen fajta atomról beszélünk, az egy rögzített érték. De az, hogy hány neutron van mellette, az változhat. Vannak olyan elemek, amikben rögzített érték, a neutron szám is, mondjuk a fluor például ilyen, meg vannak olyanok, amikben több lehetséges neutron szám is van, ilyen a szén, az oxigén, a hidrogén, az urán, sok ilyen elemünk van. És ezek közül vannak olyanok, amik stabilak, és vannak olyanok, amik radioaktívak, és valamiféle ütemben elbomlanak. Bomolhatnak nagyon-nagyon gyorsan, meg bomolhatnak nagyon lassan is. Így aztán, mivel hogy a bomlási ütemüket lehet tudni, ezek egy órát jelentenek, amit ki tudunk használni. Ennek az órának az egyik első kihasználását egy Willard Libby nevű amerikai fizikus adta, aki Nobel-díjat is kapott egyébként 1960-ban ennek a radiokarbon kormeghatározási módszernek a fölfedezéséért. Ezt szén-14 módszernek vagy radiokarbon módszernek is hívják. Röviden annyi a lényege, hogy a szénnek van egy 14-es tömegszámú izotópja, ami nem nagyon keletkezik úgy magától. Magától ez nincs. Itt körülöttünk van szén 14, de nem azért, mert itt keletkezett. Keletkezni csak úgy tud, hogy valamiféle erős sugárzás, ami egészen az atomfegyverek kifejlesztéséig leginkább csak a kozmikus sugárzás lehetett, erős sugárzás olyan reakciókat idéz elő a felső légkörben, ami a nitrogént szén 14-jé alakítja. Az így keletkezett szén 14 izotóp radioaktív, de azon túl, hogy radioaktív, azon túl pont ugyanúgy néz ki mindenféle kémiai szempontból, mint akármelyik másik szénatom. Tehát lesz belőle széndioxid, bekerül az atmoszférába, fotoszintézisnél föl lehet használni, beépítik a növények, aztán a növényeket megeszik az állatok, aztán mindenki tovább hasznosul valahogy, ezért aztán körülöttünk itt a légkörben a szén 12-es és a szén 14-es izotópjának valamiféle egyensúlyi aránya van. Folyamatosan jön a kozmikus sugárzás, folyamatosan keletkezik a szén 14, folyamatosan bomlik is a szén 14, kialakul egy egyensúly. Amikor azonban egy élőlény befejezi az anyagcseréjét, azaz már nem vesz föl több széndioxidot, ha növény, illetve nem eszik meg más növényeket vagy állatokat, hogyha nem növény, akkor ez az egyensúly ez elkezd eltolódni, mivel hogy az elhalt élőlényekben itt a Földön nem keletkezik szén 14, csak bomlik. Minél régebben elpusztult valami, annál kevesebb lesz benne a szén 14. Ezért aztán, hogyha feltételezzük, hogy ez a szén 12, szén 14 arány itt körülöttünk a levegőben állandó, megvizsgáljuk a tárgyat, és azt találjuk, hogy abban is pontosan ugyanezt az arányt találjuk, az csak úgy lehet, hogy az a tárgy, mondjuk az a fa, az tegnap pusztult el, vagy legalábbis nagyon mostanában. Minél régebben pusztult el, annál kevesebb szén 14-et fogunk benne találni, a szén 12 relatíva annál több lesz. A felezési ideje 5730 év ennek az izotópnak, ez azt jelenti, hogy a mai vizsgálati módszerekkel körülbelül néhány tízezer évre lehet visszanézni vele. Eddig jó hangzik, sajnos egy csomó buktatója van a módszernek. Röviden, anélkül, hogy ezeket most felolvastam, annyi a lényeg, hogy bármi, ami megváltoztatja a szén 12, szén 14 izotóp arányt körülöttünk a levegőben, az mind-mind befolyásolja ennek a módszernek a pontosságát. Tipikusan ilyenek például a hirtelen felszabaduló, sokáig megkötött és hirtelen felszabaduló széndioxid mennyiségek, hiszen azok akár az óceánból, akár egy vulkánból szabadulnak fel, akár egyébként mi égetjük el őket, mint fosszilis tüzelőanyagokat, és abból keletkezik széndioxid. Ezek mind olyan széndioxidot juttatnak a légkörbe, ami nagyon kevés szén-14-et és nagyon sok szén-12-t tartalmaz, eltolják az arányt. Ennek ellenére a módszernek azért vannak látványos sikerei, és az ilyen leglátványosabb sikere az a torinói lepel, amit valószínűleg önök is hallottak már. Ugye ez az a lepel, amiben a legenda szerint Jézus testét tették, miután levették a keresztről, és hatalmas hiszti volt körülötte az egész 20. században gyakorlatilag. Nem a régóta ismert tárgy. A hiszti akkor kezdődött, amikor egy Secondo Pia nevű jó ember lefényképezte, mert a fénykép negatívon rajzolódott ki igazán ilyen jól ez a kép. Ha az ember magát az eredeti leplet megnézi, azon nem látszik ennyire jól az alak, csak a negatívon. Gyakorlatilag 1898-tól egészen 1988-ig, az nagyon-nagyon hosszú idő, a teljes 20. század szinte úgy telt el, hogy ez folyamatos vita tárgya volt, valaki az első pillanattól hamisítványnak gondolja, van, akit valószínűleg most se lehetett még meggyőzni arról, hogy eredeti, hogy hamis, vagy éppen eredeti. Minden esetre most már tudjuk a radiokarbon vizsgálat alapján, hogy ez valamikor a 13. század végén kellett, hogy keletkezzen. Az érdekes a dologban az, hogy nem csak, hogy mi ezt most tudjuk, de a katolikus egyház ezt mindig is tudta, tekintve, hogy már a előkerülése idején az a püspök, akinek a területén ez a lepel előkerült, ő beszélt a festővel, és írt egy levelet a pápának, az akkori pápának, azért, hogy megírja neki, hogy ez nem olyan jó dolog, hogy ezzel bohóckodnak az emberek, és pénzt kérnek a nézéséért a lepelnek. Csak az történt, hogy az első tulajdonos meghalt, az özvegy újra férjhez ment, és akihez férjhez ment, az nem volt más, mint a következő pápának a nagybácsikája. És hát így aztán volt egy olyan kis családi vonás a dologban, hogy a pápa oda tudott szólni a püspököknek, hogy nem kellene nagyon erőltetni ennek a lepelnek az eldugását, hanem lehet azt mutatni bátran. Így nem volt teljesen nyilvánvaló évszázadokig, hogy ez 13. század végi tárgy. Nézzünk egy másik, ugyanilyen radioaktivitáson alapuló módszert, az úgynevezett termolumineszcenciás kormeghatározást. Erről talán kevesebben hallottak, mint a radiokarbon módszerről. A kerámiák vizsgálatában ez lényegesen fontosabb, mint a szén alapú vizsgálat. A kerámiák általában jó bonyolult rendszerek, többféle oxidnak valamiféle keverékei, és vannak bennük mindenféle elemek, többek közt vannak bennük radioaktív izotópok is, természetes radioaktív izotópok, azok mindenhol vannak, itt is körülöttünk is vannak most radioaktív izotópok, szépen bomlanak a maguk ütemében. Amikor egy megfelelő energiájú, ilyen radioaktív bomlásból származó sugárzás kiüt egy elektront a kerámia valamelyik atomjának a vegyértéksávjából, fölrugdossa a vezetési sávba, akkor megtörténhet, hogy a vezetési sávból ez az elektron nem tud visszakerülni az eredeti helyére, hanem egy csapda pozícióban megreked. Tehát egy magasabb energiájú állapotba kerül. Ahogy ezek az izotópok ott bomlanak, egyre több és több ilyen becsapdázott elektron lesz a kerámiában, amik nem tudnak onnan kiszabadulni. Akkor tudnak kiszabadulni, ha valahogy közlünk a tárgyal valamilyen energiát, például megmelegítjük. Ez a melegítés történhet úgy, hogy ténylegesen megmelegítjük, de ilyen melegítés az is, amikor az agyagot kiégeti a fazekas. Akkor ugye a hőmérsékletnek jó magasnak kell lenni, az bőven elég ahhoz, hogy belerúgjon az összes ilyen csapdázott elektronba, a csapdázott elektronok szépen visszakerülnek egy kedvezőbb energiaállapotba, és az eredeti csapda energia meg az új energia különbségét azt valamilyen fény, látható fényként az anyag kisugározza. Azaz, hogyha én megvizsgálok, megmelegítek egy olyan tárgyat, amit tegnap égettek ki, akkor az egyáltalán nem fog világítani, tekintve, hogy alig lesznek benne olyan elektronok, amik a csapda pozícióban rekedtek. Minél régebbi a tárgy, annál több ilyen csapdázott elektron lesz, annál inkább igaz az, hogy erősen fog világítani. Ennek a szemléltetésére nézzük meg ezt a ábrát. Nem kell minden görbét megnéznünk rajta, annyit nézzünk meg, hogyha egy 2500 éves etruszk kerámiának meg egy modern hamisítványnak megcsináljuk ugyanezt a vizsgálatát, akkor a modern hamisítvány vizsgálatából ez a görbe, a termoluminescenciás görbe, az teljesen hiányozni fog. Azért, mert a modern hamisítványt gyakorlatilag nagyon mostanában égették ki, minden csapdázott elektron relaxálni tudott, alig van benne olyan, ami magasabb energián lenne, nem tud megfelelően világítani. Ez a módszer nagyon alkalmas arra, hogy kerámiáknak a korát meghatározzuk. Sajnos az a baj vele, hogy nem az abszolút korát lehet meghatározni a kerámiának, csak az utolsó hőkezelés óta eltelt időt. Jellemzően ez persze egybe szokott esni a kerámiának a keletkezési idejével, de például, hogyha van egy tűzvész, az simán megtörténhet, hogy amúgy eredeti tárgyat a leégett házból úgy vesszük ki, hogy már csak hamisítványként tudjuk eladni, mivel hogy közben a tűzben relaxáltak a csapdázott elektronok. Többféle módon lehet hamisítani, a legkreatívabb talán az, hogyha betesszük egy röntgengépbe a tárgyat, mert a röntgensugárzás is alkalmas arra, hogy rövid idő alatt nagy mennyiségű ilyen csapdázott elektront előállítson. Más kérdés, hogy azt, aki igazán ért a módszerhez, az ki tudja szűrni, de legalábbis magát a termoluminescenciát lehet így hamisítani. Amennyire én utána olvastam a dolognak, a legkézenfekvőbb és a leggyakrabb az pedig az, hogy a hamisítók nem vergődnek azzal, hogy megpróbálják a tárgyat hamisítani, hanem hamisítanak hozzá egy bizonyítványt, és ezzel megvan oldva a dolog. Néhány termoluminescens példát szeretnék önöknek mutatni. Ez például egy kis Zapotec kultúrabeli Isten szobrocska a British Múzeumban, ami természetesen hamis, különben nem lenne itt ebben az előadásban. A 19. században rettentően divatosak lettek ezek a mexikói kis Isten szobrocskák, és tele lett minden, az egész piac tele lett ilyenekkel, és egészen sok közülük a hamis. Azért tartom nagyon érdekesnek ezt a vizsgálatot, amit konkrétan a St. Louis-i Múzeumnak az ilyen Zapotec gyűjteményén csináltak meg, mert azt mutatja, hogy mindegy, hogy én mennyit beszélek önöknek a termoluminescenciáról, és mindegy, hogy a szakértők mit gondolnak, néha egy harmadik faktor az, ami ténylegesen az eredetiséggel igazán korrelálni tud. Ebben az esetben például az történt, hogy megvizsgáltak egy rakástárgyat, volt 101 olyan, amit eredetinek gondoltak, megnézték termoluminescenciával, erről kiderült, hogy 5 darab van köztük csak hamis. Megnéztek 16 gyanúsnak vélt darabot, ebből 2 volt tényleg hamis, nagyjából ugyanaz az arány. Ugye a vélekedés az a szakértők művészeti jelek alapján való vélekedése, a döntés az pedig TL-vizsgálat alapján történt. És kiderült, hogy ez egy gyenge korreláció. Az erős korreláció az eredeti vagy hamis és a tárgy között ott volt megtalálható, hogyha megnézték, hogy mikor vette a múzeum a tárgyat. Ez volt a döntő faktor. Ugyanis 1960 előtt az igény már megvolt ezekre a kis Isten szobrocskákra, de nem voltak ásatások. Tehát majdnem minden tárgy, amit 1960 előtt vettek, az hamis volt. Amiket 1960 után vettek, azok sokkal nagyobb százalékban eredetik voltak, mivel hogy azok már legális, vagy legalábbis illegális, de mindesetre ásatásokból származtak, és egyszerűbb volt kiásni és eladni, mint hamisítani őket. Némelyik múzeum egészen rá tud erre a dologra futni. Egy 2017-es tanulmány szerint a San Francisco-i Mexico múzeum gyűjteményének a 96%-a hamis az ilyenfajta gyűjteményének. Nyilván amúgy, egyébként nagyon helyes kis tárgyak, az eufemisztikus angol kifejezés erre a dekoratív árt. Az mégiscsak jobban hangzik, mintha azt mondanánk, hogy hamisítvány. Egy másik érdekes történet, az pedig a nagy etruszk terrakotta csalás néven szokott futni, és a 19.-20. század fordulójához visz vissza minket, amikor két jószándékú kőműves, Pietro és Enrico Pirelli kapott megbízást arra, hogy egy eredeti etruszk szarkofágot felújítsanak, ami nagyon rossz állapotban volt, és kifejezetten kreatívnak kellett lenniük ahhoz, hogy ezt rendbe rakják. Rendbe tették, és olyan jól sikerült, hogy a két jó ember elgondolkodott rajta, hogy hát ilyet igazából ők is tudnának csinálni, csináltak is. Megtalálták hozzá azokat a műkereskedőket, különösen ezt a Domenico Fuscini nevű úriembert, aki megszervezte azt, hogy nyitottak egy műhelyet, és szakmányban kezdték produkálni az etruszk terrakotta hamisítványokat, Annyira, hogy például a másik műkereskedő, ez a Castellini nevű ember, a Castellini sírkő az egészen a 60-as évekig a British Múzeum egyik dísze volt, mint eredeti etruszk terrakotta. Utána még ők mindig dolgoztak, előkerült egy Pio Riccardi nevű ember, aki aztán ténylegesen a kezébe vette ennek az egésznek a szervezését, és nagyban kezdte árulni az etruszk tárgyakat, a nagy részét vagy a Koppenhágai Nemzeti Múzeum, vagy a New Yorki Metropolitan Múzeum vette meg. Ezek ki voltak tömve hamis etruszk tárgyakkal, és igazából a dolognak csak az vetett véget, hogy a Riccardo Riccardi nevű hamisító az meghalt, és a többieknek nem volt kedvük folytatni, de még mielőtt abba hagyták volna, próbáltak egy igazán nagyot dobni, és megcsináltak három hatalmas nagy terrakotta szobrot, az Old Warrior-t, a Warrior Head-et és a Big Warrior-t, amik mind életnagyságúnál sokkal nagyobb terrakotta tárgyak voltak. Ugye ez nagyon érdekes dolog. Az nem nagy kunszt, hogyha egy szobor megmaradt 2500 éven keresztül, hogyha az a szobor márványból van, de a terrakotta, az ugye az kiégetett agyag, az egyáltalán nem olyan triviális, hogy az ilyen hosszú ideig megmaradjon. Tehát ezek nagyon nagy szó volt, hogy egyszer csak elkezdtek előkerülni ezek a szobrok, hatalmas pénzeket fizettek értük, ezeket is a Metropolitan Múzeum vette meg, és évtizedekig a gyűjteményének a megbecsült kincsei voltak. Aztán elkezdtek szaporodni az aggasztó tünetek, és végül egy Harold Persons nevű amerikai művészettörténész volt az, aki ténylegesen utána járt a dolognak, és ő elment Olaszországba, beszélt az egyik hamisítóval, és konkrétan megkapta tőle ennek a szobornak a hüvelykújját, ami annak idején hiányzott róla, az nem volt ott a Metropolitánban, ő megkapta a hüvelykújat, és visszavitte, és rátette a szoborra. Innentől már mindenki elhitte neki, hogy ezek tényleg hamisak. De nem kell elmennünk Olaszországba ahhoz, hogy hamis terrakottát találjunk, elég a Szép Művészeti Múzeumba menni. Ez egy Niobida torzó, nem olyan szép nagy kétméteres, de etrusz terrakottához képest szép nagy darab. 1909-ben vásárolta a Szép Művészeti Múzeum abszolút megbízható forrásból, egy német műkereskedőtől, három szakértő igazolta, hogy ez bizony eredeti, és annyira jónak gondolták, hogy még egy 1992-es kiadású Niobida világkatalógusban is kifejezetten jelentős alkotásként tartották számon. És valószínűleg még most is jelentős etruszk alkotásként tartanánk számon, ha nem lett volna egy kicsit túl jelentős. Annyira jelentős volt, hogy befért a Getty Múzeum konzerváló programjába, amiben csak a legfontosabb műtárgyak fértek be. A Szép Művészeti Múzeum nagy boldogan odaadta a Getty Múzeumnak ezt a tárgyat, hogy konzerváljátok, nekünk legyetek szívesek, és hát a Gettyből fölhívták őket, van egy kis gond, ez nem nagyon lehet több 200 évesnél. Az, hogy ez pontosan kihamisította és mikor, az arról megosztanak a vélemények, ezt nem tudom önöknek pontosan megmondani, de hogy nem etruszk, az hétszentség. Most is ki van állítva egyébként a Szép Művészetiben, de nagyon korrektül oda van írva, hogy ez nem etruszk eredeti. Nézzünk még egy kormeghatározási módszert, ugye beszéltünk már a radiokarbonról, beszéltünk a termoluminescenciáról, nézzünk meg még egy harmadikat is, csak azért, hogy legyen egy ilyen is, ez pedig az ólom tartalmú anyagoknak a kormeghatározása, nem túlságosan régi ólom tartalmú anyagoknak, ezzel nem lehet az etruszkokig visszamenni, de ez is izotóp alapú, azon úgy működik a dolog, hogy az ólomérc, amiből az ólom készül, az ólomért, ólom mellett természetesen mindenféle meddőt, salakot is tartalmaz. Többek közt van benne 226-os tömegszámú rádium is, ami ugyan radioaktív, de borzasztó lassan bomlik. Igen ám, de ez a 226-os tömegszámú rádium, ez elbomlik, ha elbomlik, akkor 210-es ólom lesz belőle, aminek viszont csak 22 év a felezési ideje. Hogy jönnek ezek a dolgok össze? Amikor az ólomérce hegy belsejébe van, akkor mindenki teszi a dolgát, bomlik, átalakul, valamilyen egyensúly beáll. Amikor kibányásszuk és kohósítjuk, akkor szétválasztjuk az ólmot meg a rádiumot. Az ólomból csinálunk festéket, a rádiumot kidobjuk, megy a salakba. Viszont ezzel azt érjük el, hogy a feldolgozott ólomtartalmú anyagból, például a fehér pigmentünkből eltűnik a rádiumforrás, nem lesz benne utánpótlása a 210-es ólomnak, így aztán ennek a terméknek az ólomtart, a 210-es izotóp ólomizotóp tartalma, az folyamatosan csökkenni fog. Úgyhogy, ha megmérjük a rádium tartalmat, megjósoljuk a várható 210 ólom tartalmat, aztán megmérjük a tényleges 210 ólom tartalmat, és azt találjuk, hogy túlságosan sok van belőle, az csak úgy lehet, hogy az ólomnak a kohósítása az nem akkor történt, amikor állítják, hanem inkább mostanában. Eddig ugye izotópos kormeghatározásról beszéltünk, nyilván ennél sokkal többféleképpen lehet a tárgyak eredetiségét az atomi összetételük alapján vizsgálni, erre csak néhány gyors példát hadd mutassak. Legkézenfekvőbb az, hogyha megnézzük, hogy milyen atomok vannak a tárgyban, és kiderül, hogy azok olyan arányban nem lehetnének ott, hogyha eredetik lennének. Ez például egy Straits porcelán készlet, ez csak egy modern, nem is mondja senki, hogy ez eredeti lenne, de ez a Straits porcelán, ez a 18. századtól egészen a II. Világháborúig készült folyamatosan, és vannak közte nagyon értékes darabok is. Olyan szép is, értékes is, a 70-es évektől komoly piaci igény mutatkozott rá. Megvizsgálták, és azt találták, hogy mivel hogy az eredeti ilyen porcelán az végig egy bizonyos műhelyben történt, ahol magas bárium tartalmú nyersanyagot használtak, az összes új hamisítvány pedig egy olyan műhelyben, ahol a bárium tartalma jóval kisebb az anyagnak, ezért, hogyha megmérjük a bárium tartalmát, akkor nagyon szépen el lehet válogatni az modern hamisítványokat, bocsánat, fordítva, tehát a moderneknek van magasabb bárium tartalma, a eredetiknek kisebb a bárium tartalma, nagyon szépen elválnak egymástól. Ez pedig egy új birodalomból származó Scarabeus, egy kis üvegtárgyacska. Nagyon kis szép jószág, a British Múzeumban van, egy baj van vele, hogy ez is hamis. Az, hogy hamis, az azért tudjuk nagyon biztosan, mert többféle elemre megvizsgálták az összetételét, és azt találták, hogy a nátrium tartalma sokkal kisebb, a kálcium tartalma meg sokkal nagyobb, mint kellene. Nyilván az ilyen vizsgálatoknak akkor van értelme, hogyha kellő mennyiségű, biztosan ismert korú mintánk van, amikről el tudjuk dönteni, hogy milyennek kellene lenni a kálcium, nátrium és így tovább mindenféle elem tartalmának a tárgynak, de ilyenek szerencsére vannak azért. Úgyhogy ez hamis. Beszéljünk akkor most egy kicsit, miután az első vizsgálati lehetőségünket az atomok magukban címszó alatt futót kivégeztük, beszéljünk néhány szót arról, hogy mi van akkor, hogyha az atomok kapcsolódását egymáshoz képesti viszonyait akarjuk megvizsgálni. A kémia tele van olyan módszerekkel, amiket arra fejlesztettek ki, hogy ilyenfajta információt szolgáltassanak nekünk. Én most egyet szeretnék önöknek mutatni, ez pedig a Raman spektroszkópia. A Raman spektroszkópia úgy működik, hogy egy lézerrel rávilágítunk a tárgyra, a tárgyról visszaverődő fény, az különböző szórásokba sorolható bele. Az a fény, ami pontosan ugyanolyan energiával jön vissza a tárgyról, mint amilyen a lézer besugárzó energiája volt, azt úgy hívják, hogy Rayleigh szórás, és egyedül arra jó, hogy tönkre tegye a műszerünket, hogyha elfelejtjük kiszűrni. Ellenben azok a szórások, amik az eredetinél egy kicsit kisebb, vagy éppen egy kicsit nagyobb energiájúak lesznek, azok már hasznos információt hordoznak nekünk, mert ez a pici energiakülönbség, ez azért van, mert a fényjel gerjesztjük, vagy éppen vagy fölgerjesztjük, vagy legerjesztjük néhány rezgési állapotát az anyagnak. A rezgések pedig attól függenek, hogy milyen kötések vannak az anyagunkban. Tehát abból, hogy pontosan milyen mennyivel kisebb energiájú fény jön vissza, vagy éppen mennyivel nagyobb energiájú fény jön vissza a tárgyról, mint amivel besugároztuk, abból meg lehet azt mondani, hogy milyen kötések lehetnek abban a tárgyban. Ez nagyon messzire vezet, de nagyon egyszerű csinálni, mikroszkóppal, látható fénnyel, üvegoptikával, száloptikával, ez egy nagyon, nagyon jól mobilizálható, jól skálázható vizsgáló technika, a kézi Raman spektrométertől a falra szerelhető freskó vizsgáló óriásig mindenfélét lehet építeni. És anélkül, hogy megpróbálnánk belemenni abba, hogy ezek micsodák, most ezek Raman spektrumok, fogadjuk el azt, hogy azért néznek ki különbözően, mert az anyag, amiről ezek a spektrumokat felvettük, azok különbözőek. Ez például három kék pigment, a kobaltkék, az azurit és az ultramarin. Nyilván nem teljesen egyforma színűek, de azért kék-kék, mindegyik csak kék. De ha megnézzük a spektrumukat, az teljesen különbözik, egészen egyértelműen meg lehet mondani, hogy egyik vagy a másik. Ha tehát tudjuk, hogy egy adott korszakban, vagy egy adott műhelyben, egy adott mester melyik fajta kéket preferálta, aztán megnézzük a Raman spektrumát az adott tárgynak, és azt találjuk, hogy olyan, nem olyan kéket használtak benne, akkor elég gyanús, hogy ez azért lehet, mert mégse ott készült, ahol állítják. Ezt a dolgot nem csak a kékkel lehet megcsinálni, hanem mindenféle más színnel is. Ez csak egy kis ízelítő igazából abból, hogy hogyan változtak a történelmi korok során a festményekben, vagy akár éppen a kerámiákban használatos pigmentek. Tehát, ha most bemegyünk a művészellátóba és veszünk festékeket, vehetünk mindenféle színt, meg 500 évvel, meg 1500 évvel ezelőtt is az akkori művészellátó ekvivalens boltban, vagy éppen a művész maga, az ki tudta keverni a színeket, de közel sem biztos, hogy ugyanazokból a vegyületekből keveri ki ugyanazt a színt 1500 évvel ezelőtt, mint most. Vannak olyan színek, amiket gyakorlatilag a történelem előtti időktől folyamatosan használnak. Vannak olyan színek, amiket egy időben használtak, de már jó ideje nem használják őket. Vannak olyan színek, amiket csak viszonylag rövid ideig használtak, és vannak olyanok, amiket csak mostanában kezdtek el használni. Ha tehát a Raman spektrométeremmel megnézem azt, hogy mondjuk a piros vagy éppen a fehér, amit én nézek a festményen, az milyen anyagból van, milyen fehér, azzal tehetek egy becsést arra nézve, hogy honnan származik, melyik korból származik ez az anyag. A fehérre hoztam önöknek példákat, a kréta fehér festéket, a közönséges krétának a fehér színét adó kálciumkarbonát mészkő, azt nagyon régóta használjuk. Ellenben viszont az ólomfehéret, az csak az ókor, ugye az időszámításunk előtti 400 körül kezdték el használni. A kettőnek a Raman spektrumát itt mutatom meg. Azt kell látnunk, megint csak mindegy, hogy mi van itt, ezt a csúcsot figyeljük csak, jó? Az ólomfehérben 1050-nél van, a krétafehérben pedig 1086-nál. És ez nem véletlen egy picit odébb van, hanem a kálciumkarbonátban mindig itt van, az ólomkarbonátban meg mindig itt van. Ha tehát megnézem a spektrumot és megkeresem ezt a csúcsot, akkor meg tudom mondani, hogy az a fehér szín, amit látok, az kálciumkarbonátból van, vagy ólomkarbonátból. Aztán valamikor az ipari forradalom környékén elkezdték használni a cinkfehéret, ami nem is karbonát festék, hanem cinkoxidból van. Megint egészen máshogy néz ki a Raman spektruma. Mindegy, hogy pontosan mik ezek a sávok, azt vegyük észre, hogy máshogy néz ki, mint az eddigiek. És a 20. század elején elkezdték a titándioxidot festékként használni. Ma, ha bemegyünk egy festékboltba, és direkt nem valami mást akarunk, akkor jó eséllyel a fehér festékünkbe titándioxidot fogunk találni. Ezzel festjük a falakat, majdnem mindent ezzel festünk fehérre. De ez csak mostanában van így, 150 évvel ezelőtt senki nem festett titándioxiddal semmit. És megint csak máshogy néz ki a Raman spektruma, így aztán, ha megnézem a fehér anyagnak a Raman spektrumát, akkor megsatszolhatom, hogy honnan származik. Önmagában ez valószínűleg kevés lesz arra, hogy az eredetiségről egy határozott véleményt alkossunk, de mondjuk ki lehet zárni, vagy éppen valószínűsíteni lehet valamilyen korbeli eredetet. A dolgot aztán el is lehet vinni egészen messzire, mert hogy a kerámiák azok ugye leginkább is szilikátok, és a szilikátokban van egy csomó szilícium-oxigén kapcsolat. Nem kell, hogy elvesztünk a részletekben, annyit vegyünk észre talán ezen az ábrán, hogy ugyanabból a korból, és nem is túl régi korból származó porcelánokat vizsgáltak itt meg a vegyészek, és a Raman spektrum két részének, az 500 cm-1-nél és az 1000 cm-1-nél jelentkező sávnak, ami mind a kettő szilícium-oxigén rezgés, ennek az intenzitás arányát vizsgálták. Egyik fajta porcelán, másik fajta porcelán. Ránézésre, ha csak nem vagyunk kifejezetten felvilágosodás korabeli francia porcelán szakértők, akkor nem biztos, hogy meg tudjuk mondani, hogy melyik a Chantilly és melyik a Meneszi porcelán. De hogyha megnézzük ezt az ábrát, akkor elég egyértelműen látszik, hogy mivel, hogy ezek más-más technológiával dolgozó műhelyek voltak, ezért aztán a kis technológiai különbségek miatt máshol lesznek ezek az intenzitás arányok. Azt hiszem, hogy ez a legtudományosabb ábra, amit mutatni akarok önöknek, úgyhogy ezt gyorsan átlapozzuk, jó? Mielőtt valaki elveszne a részleteiben. Annyit szeretnék csak, hogyha észrevennének rajta, hogy egy régi, 13. századi kerámia és egy hasonló összetételű, de modern kerámia nem csak abban különbözhet egymástól, hogy hol vannak rezgések, hanem abban is, hogy ezek a rezgések milyen szélesek. Általában el lehet azt mondani, hogy egy ilyen vizsgáló technikánál egy csúcs annál keskenyebb, minél jobban kontrollált a technológia, mert annál inkább igaz az, hogy csak egyféleképpen állhatnak benne a kötések. A 13. században nem volt még olyan fejlett az égetési technika, mindenféle szilícium-oxigén kötés keletkezett egyidejűleg, így aztán a széles csúcsokat látunk. Most már ezt nagyon pontosan tudjuk kontrollálni, hogy mit csinálunk egy kerámia kiégetés, akkor jóval keskenyebbek a csúcsaink. És még egy ramanos gondolat, mert hogy ez egy különösen szórakoztató része a raman spektroszkópiának, be lehet nézni a felszín alá is. Ugyanis, hogyha fogunk egy mikroszkópot, az tökéletesen alkalmas arra, hogy raman spektrométernek az optikájaként működjön, a mikroszkóppal lehet fókuszálni azt a lézert, és lehet fókuszálni azt a fényt is, hogy lehet fókuszálni a fényt, amit gyűjtünk, a Stokes-szórást, amiből az információnkat fogjuk szerezni. Általában a minta felszínére fókuszáljuk, de nem mondja senki, hogy muszáj oda fókuszálni. Néhány mikrométer mélységig eljátszhatunk azzal, hogy pontosan hova tesszük a fókuszt, amíg a fény hajlandó kijönni abból a mélységből, addig az információnk abból a mélységből fog származni. Ez például egy Üzbegisztánban talált cserépdarab. Láthatunk 1, 2, 3, 4 különböző spektrumot. Ezekben az az érdekes, hogy ez ugyanaz a cserépdarab, ugyanazon a helyen vizsgálva. A különbség csak annyi, hogy éppen melyik részére fókuszáltunk, a legtetejére, ahol a máz van, a máz alatti rétegre, vagy éppen a kerámia testre. Ez egy nagyon erős technika, bőven van még bennem felfedezni való. És akkor az utolsó témánk, amiről röviden beszélni fogok, tényleg csak nagyon röviden, azok a képalkotó módszerek. Ez egy márványszobor, aminek valaki kijavította a kezét, a Louvre-ban van. Látható fényben úgy néz ki, ahogy egy márványszobornak ki kell nézni, UV megvilágításban azonban a friss márvány az ilyen lilásan fluoreszkál. Kivéve akkor, hogyha hamisítják. Azért fluoreszkál egyébként ilyen lilásan, mert hiányzik róla az a patina réteg, ami egy eredeti régi márványon megvan. Ezek optikai mikroszkópos képek, itt a levegő, itt a márvány, ez pedig az a patina réteg, ami a fluoreszenciát megakadályozza egy régi márványban. Az új márványon ez nincs rajta, világít lilán. És aztán vannak zsenik, például Dossena, aki egy olasz szobrász volt. Ő olyan zseni volt, hogy tudta hamisítani ezt a mintázatot, és így aztán az ő szobrai azok elmentek csodálatosan eredeti márvány szoborként. Őróla is van egy érdekes történet, amit sajnos most nincs időnk már megbeszélni, de ő az egyik hamisító, aki saját magát buktatta le, mert üzleti elszámolási vitája lett a saját műkereskedőjével. És a művész világ pedig olyan érdekesen működik, hogy évtizedekkel azután, hogy Dossena lebuktatta volna saját magát, még mindig volt olyan múzeum, pont a Szent Louis-i Múzeum, amelyik nem volt hajlandó elhinni, hogy a drága pénzért vett antik szobrai, azok bizony közönséges hamisítványok, még perre is mentek azzal a művészet történésszel, aki ezt állította, és csak termoluminescens vizsgálatok után voltak hajlandóak elhinni. Itt még arra szerettem volna önöket biztatni, hogyha éppen kínai porcelánt kínálnak önöknek eladásra, akkor vizsgálják meg, hogy pontosan hogy néz ki, mert a különböző dinasztiák jellegzetesen másfajta porcelántárgyakat produkáltak, és például ezek a nagyon szép színes aranyjal festett gyönyörű jelenetek, ezek csak a Qing dinasztiában jelentek meg, ezek nem olyan nagyon régiek például. És azt hiszem, hogy ezzel be is kell, hogy fejezzük ezt az előadást, mert vége van. Én megköszönöm a figyelmüket, és bízom benne, hogy valamennyien fognak ezzel foglalkozni, mert ennél kevés érdekesebb dolog van a tudományban. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük szépen az előadást! Jövő héten bölcsész vizekre elvezünk. Dr. Almási Tibor érkezik, az STL BTK Történeti Segédtudományok Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense tartja meg az Anjou Magyarország oklevél hagyatéka című előadását. Szeretettel várunk mindenkit jövő szerdán ismét 6 órakor. Viszontlátásra!